Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból.
A Hallgassuk újra mostani adását Péterfi Ferenc szerkesztettem, és két érdekes múlt heti műsort ajánlok a figyelmükbe. Az első az Olvasókör Tóth Zoltán műsora. Ezúttal a rendszerváltó generáció sorozatából egy portrébeszélgetést választottam ki, amelyben Zoltán barátunk dr. Puskás Imrét szólaltatja meg, s járják körül az ő életpályáját. A második egy igazán veretes zenei műsor, Pallai Péter Jazz Csemegék című összeállítása. Ebben a Harmonia rádióműhelynek a közelmúltban felújított sorozatában hangzott el Péter szokásos remek válogatása. A kíséred nélkül jazz zongorázás a címe az itt következő óra zenéinek. Jó rádiózást kívánok!
Hallgassuk újra!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, és üdvözöljük azokat is, akik a YouTube-on követik figyelemmel a Civil Rádió olvasókörét. A mai beszélgetésünknek a címe Rendszerváltó generáció, Puskás Imre. Egészen pontosan dr. Puskás Imre, ami rögtön elárulja, hogy jogász is, mert nem orvos, ezt én tudom, és nagyon régóta ismerjük egymást, ezért a hallgatók bizonyára megbocsátják, hogy tegeződünk. Szervusz Imre!
Szervusz Zoli, üdvözlöm a hallgatókat és nézőket, én is, és hát akkor kezdhetjük.
Jó, köszönöm. Az első kérdés ebben a műsorsorozatunkban mindig a családra, a honnét jöttél című kérdéssel kezdődik, de mi nem vagyunk bulvárosak, hanem normálisak, tehát ezért, amit gondolsz, röviden mondd el a származásodról.
Hát, hogy honnan jöttem? A Kerepesi út és a Hungária körút sarkáról jöttem. 1952-ben, nem ma volt. Édesanyám falusi származású volt, jó, igazából. Édesapám is. Mindketten aztán hát előrébb jutottak természetesen. Édesapám rendőr alezredesként fejezte be a pályafutását. Édesanyám kávéfőző volt a Kedvenc nevű bisztróba, ami a Boráros téren volt található régebben. Egy öcsém van, 13 hónappal fiatalabb, mint én, tehát majdnem úgy nőttünk fel, mintha ikertestvérek lennénk. Ez nagyon jó volt, mert bár az élet időnként elsodort egymástól bennünket, időnként kevesebbet találkoztunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy idősödik az ember, egyre inkább ragaszkodik, én úgy érzékelem, egyre inkább ragaszkodik a családhoz, a megmaradt hozzátartozóhoz.
Akkor a gyerekkorodban melyik általános iskolába jártál, középiskolába, és hogy kerültél az egyetemre?
Annak idején a százados úti általán 12 évfolyamos általános iskolába jártam.
Százados úton volt a nagy kenyérgyár.
Ott volt a nagy kenyérgyár, az a szomszédságunkban volt. Annak az volt a hátránya, hogy állandóan éhesek voltunk, mert a kenyérgyár illata beszűrődött az osztálytermekbe, és ez hát mindenkit evésre ingerelt. Egyébként ott volt a Gödörpiac is, a Hungária körút Kerepesi út sarkán, és én még csak arra emlékszem, hogy gyerekkoromban 50 fillér volt a görögdínye kilója, tehát ez valahogy megmaradt bennem. Aztán elköltöztünk a Hungária körút Kerepesi út sarkáról a Moszkva tér mellé, illetve a mai Szél Kálmán tér mellé, a Fény utcába, és oda kerültem a Táncsics Mihály gimnáziumba. Ez egy nagyon jó hely volt, azért is főleg, mert az osztályfőnökünk egy fantasztikus biológia tanár volt, aki hát nagyon figyelt a gyerekekre, és nagyon liberális módon vezette az osztályát. Ahogy befejeződött a gimnázium, és leérettségiztem, felvételiztem természetesen az Eötvös Loránd Tudományegyetem állam és jogtudományi karára, ahol felvételt is nyertem, de hát ennek ugye az volt akkor a hátránya, hogy katonai szolgálatra kellett bevonulni. Mi ott találkoztunk először.
Így van. Alocsa 37-es forradalmi ezred.
Így van. Ott találkoztunk először, és hát végigcsináltuk, amit végig kellett csinálni abban az időben, és aztán hát elkezdődtek az egyetemi évek.
Mi vonzott téged a jogi pályára? Volt valami oka, vagy csak így sodort az élet?
Nem csak sodort az élet. Ugye apám révén, aki, mint említettem, volt rendőrtisztként fejezte be a pályafutását, azért valami estén közelebb kerültem talán a joghoz. Bár én azt gondolom, és azt emlékszem vissza, hogy ez nem volt annyira tudatos, hogy én nekem kijelölt életpályám legyen. Viszont annyira érzelmileg megfogott a dolog, hogy jelentkeztem a jogi egyetemre.
Értem. És az egyetemen mik voltak a kedvenc tárgyaid? Vagy milyen speckorra jártál? Vagy milyen tanszékhez húztál?
Az egyetemen érdekes módon, hogy a büntető ügyszakok voltak azok, amelyek igazából érdekeltek engem. A büntetőjog, büntetőeljárásjog, az ehhez kapcsolódó tárgyak, szociológia, stb. Tehát inkább ebbe az irányba orientálódtam, és ebbe az irányba történt aztán a diplomámnak a beadása, megvédése is.
Értem. Első munkahelyed?
Abban az időben még voltak úgynevezett társadalmi ösztöndíjak. Ez azt jelentette, hogy ha valamilyen szervezetnek szüksége volt utánpótlásra, akkor az egyetemeken, nem csak a jogi egyetemen, máshol is szerződést kötöttek bizonyos hallgatókkal, valami csekély pénzbeli juttatás ellenében gyakorlatilag magukhoz láncolták ezeket az embereket, hiszen az volt a feltétele, hogy amennyiben te ezt vállalod, akkor 5 éven keresztül nem hagyhatod el azt a munkahelyet, ahova majd téged kijelölnek. Nem volt ilyen egyszerű a dolog, mert már a szerződés megkötésekor az EGRI városi járási ügyészséget jelölték ki nekem, mint leendő munkahelyemet, ami azért érdekes, mert én tőzsgyökeres pestinek tartottam magam, nem tudtam pontosan, hogy most miért kell nekem Egerbe menni, de hát ez nem volt szempont ilyenkor, hát ez volt a szerződésben, aztán megkötöttük a szerződést. És akkor, amikor befejeztem az egyetemet 1977-ben, akkor munkába álltam az EGRI ügyészségen, mint fogalmazó természetesen. Aztán 2 év után a fogalmazóskodás letöltését követően szakvizsgáztam és ügyész lettem.
Uh-huh. És meddig voltál hű az ügyészi pályához, illetőleg Egerhez?
Egerhez 5 évig voltam hű. Az ügyészi pályához jóval tovább, hiszen 5 év után elkerültem Egerből, Budaörsre költöztem, a Szivárvány utcába, és onnan jártam Vácra, a Váci Városi Járási Ügyészségre. Ez nagyon meghatározó hely volt a számomra, akkor egy Birksteiner Alfred nevű vezető ügyész volt, nem tudom, éle még ő, de ő egy nagyon karizmatikus ügyész volt, vezető ügyész volt. Engem nyomozásfelügyeleti ügyésznek tettek meg, és a rendőrség munkáját kellett tulajdonképpen felügyelnem ügyészi eszközökkel. Ez természetesen azt is jelentette, hogy viszonylag jó kapcsolatot alakítottam ki az ottani rendőrséggel és a rendőrkapitánnyal, aki nagyon érdekes, mert édesapám beosztottja volt valamikor, így aztán viszonylag gyorsan megtaláltuk a közös hangot. A Váci ügyészség után a Pest megyei főügyészségre kerültem, voltam életelleni tárgyalóügyész, és aztán pedig nyomozóügyész lettem. Tulajdonképpen itt fejeztem be az ügyészi tevékenységemet, azért, mert bár nyilván sokan már nem tudják, de volt egy úgynevezett központi népi ellenőrzési bizottság, és onnan engem kikértek. A KNEB, ahogy akkor azt rövidítették, az majdnem egyen rangú politikai súllyal volt a közéletben, mint az ügyészség, és ezért egy kikérés az tulajdonképpen hát nem okozott különösebb problémát. Nagyon rövid időn belül a KNEB-be találtam magam, ott a jogi főosztályon tárgyalóügyész voltam szintén. Akkor volt egy olyan intézmény, amikor a gazdasági szervezetek túlzott pénzbeszedéseit próbálták megelőzni, és ez ellen indítottak NEB
fogyasztóvédelmi feladat volt?
Is. Részben az volt, részben pedig, hát mint mondtam, ezeknek a gazdasági szervezeteknek a túlkapásait próbálta ez az intézmény meggátolni. Itt tulajdonképpen polgári pereket indítottak, és gazdasági jelle, akkor még nem volt gazdasági bíráskodás Magyarországon, és a gazdasági ügyekben ítélkeztek a polgári bírók. Összesen azt kell mondjam, hogy 17 munkahelyen volt, amíg aktív életet éltem. Ez a 17 munkahelyet, ezt úgy kell számolni, hogy például az ügyészséget egy munkahelynek tekintem, holott ugye voltam Egerbe, voltam Vácott, és voltam a Pest megyei főügyészségen. És azt kell mondjam, hogy egy eset kivételével én soha nem kezdeményeztem változtatást a munkámba, mindig valamilyen konstelláció következtében kerültem egy másik munkahelyre, kikértek, elkértek, oda úgy mondjam vezényeltek, meg ilyesmi.
Hát akkor jó híred volt a szakmában?
Ez érdekes kérdés. Amikor Vácott nyomozásfelügyeleti ügyész voltam, akkor azt mondták, hogy én vagyok a megye legjobb nyomozás felülete ügyésze. Tehát igen, elfogadott hírnevem volt a szakmában, én inkább azt mondanám. Ugye voltak időszakok ebben a világban, amikor nem nagyon dicsekedtünk azzal, hogy én most kiváló vagyok, én most fenomén vagyok, én most ilyen vagyok, én most olyan vagyok. Csináltuk a dolgunkat, aztán voltak, akik értékeltek bennünket, és hát úgy tűnik, hogy az én értékelésem inkább pozitív volt, mint negatív. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me
now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Elérkezhetünk akkor ugye 1985-90 tájékára, a rendszerváltás időszakára Magyarországon.
Igen.
Te hogyan viszonyultál ehhez a rendszerhez? Egyáltalán tudtad, hogy lesz rendszerváltás? Vagy érzékelted, vagy sejtetted?
A KNEB után kerültem a minisztertanács hivatalához. Akkor ott kiváló szakemberek voltak a főnökeim, többek között Rach Miklós, többek között Zsufa István, akik a jogban járatosak, tudják, hogy ők kik voltak, és ők mit tettek le az asztalra. Tehát ők nagyon jó emberek voltak szakmailag is, és emberileg is. A 85-90-es években én tehát a minisztertanács hivatalánál dolgoztam. Tulajdonképpen kormányzati előterjesztések előkészítésével foglalkoztunk. Tehát minden olyan ügy átfutott rajtunk, ami kormány elé került. Ebből természetesen lehetett érzékelni azokat a változásokat, ami abban az irányba mutatott, hogy itt valami komolyabb történelmi fordulatra kerül sor. Hogy mondjak egy nagyon kis apró példát. Ugye abban az időben minden magasrangú állami tisztviselőt elvtársként szólítottunk, és amikor először leírtuk, hogy XY úrnak, az egy kicsit érdekesen hatott, de már úgy mondom, ez is jelezte azt, hogy hoppá, itt valami történik.
Igen.
Természetesen ezeken a kis apróságokon, kis szilánkokon kívül nagyon sok minden jel arra mutatott, hogy változnak a dolgok. Ugye abban az időben volt nagy szám, hogy úgy mondjam, a bős nagymarosi vízlépcső. A körül kialakult polémia, és azt kell mondjam, hogy politikai harc, az végül is oda vezetett, hogy a magyar részről kiléptünk ebből a projektből. Tehát volt egy csomó olyan előjel, amely ugyan nem azt ígérte, hogy itt politikai változás fog bekövetkezni, de azt mindenképpen, hogy lényeges változások várhatók az elkövetkezendőkben.
Uh-huh. És ebben személyesen közreműködtél valamit? A Nemzeti Kerekasztalban, vagy valami?
Nem, én nem működtem semmit közre az ellenzéki kerekasztalba. Én a saját területemen dolgoztam.
És akadályoztad a kormány előterjesztések véleményezése kapcsán a rendszerváltást, vagy egyetértettél vele, vagy csak jogdogmatikai szempontból vizsgáltad az
Meg kell, hogy mondjam az őszintét, én nem foglalkoztam ilyen mélységben ezzel a kérdéssel. Politikai szempontból nem értékeltem a helyzetet, szakmai szempontból azonban igen. Azt én érzékeltem, hogy nagyon felkészült és jó vezetők állnak azokon a területeken, posztokon, ahol állniuk kell. Ennek megfelelően én a szakmai munkán keresztül kapcsolódtam bele ebbe az egészbe. Érdekes módon, hogy én amellett voltam, hogy a Bős Nagymarost meg kell csinálni. Azért tudom ezt így mondani, mert hozzám tartozott ez a terület. Ugye a munkamegosztásban úgy volt, hogy bizonyos minisztériumok bizonyos személyekhez tartoztak. Hozzám tartozott ez a terület, és én akkor a Zsufa Istvánnak azt írtam le, hogy szerintem ezt meg kell valósítani. Természetesen nem ilyen vulgárisan és egyszerű módon, hanem ahogy azt a kor szelleme és szakmai színvonala megkívánta, de hát alul maradtam, és lesöpörték ezt a területet, ezt a projektet.
Ez csak azzal a gondolattal csatlakoznék, hogy ma már én is így látom, hogy meg kellett volna valósítani a Bős nagymarosi beruházást, csak akkor nem érzékeltem, hogy milyen hátsó politikai szándékok támadják ezt a beruházást.
Igen, ugye ez már Németh Miklós idején történt.
Igen.
És hát én, amikor oda kerültem, akkor még Fok Jenő volt a miniszterelnök, utána Grósz Károly, és aztán Németh Miklós. Tehát ez már jelezte azt a fajta változás iránti igényt is, ami aztán később be is következett.
Megbántad, hogy lett rendszerváltás, vagy megvalósult a rendszerváltás? Sőt, megvalósult a rendszerváltás?
Ez nagyon jó kérdés. Egy stand-uposra szeretnék hivatkozni. Magyarországon megvalósult a gangsterváltás. Nem pontosan így értékelem én ezt természetesen, de azért van benne valami. Én akkor szükségesnek éreztem valamilyen változást. Nem éreztem szükségesnek viszont azt a fajta politikai hátatfordulást, amit a rendszerváltás következett, amit a rendszerváltás hozott magával. Tehát ugye figyelemmel kísérek én azóta is más rendszerváltó országokat, ahol a múltjukat nem ilyen módon tagadják meg, mint ahogy az nálunk ildomos, vagy elvárt, vagy nem tudom, hogy hogyan működik ez, de ahogy nálunk ez történik. Tudomásul kell venni, hogy egy ember élete az buktatókkal, változásokkal teli, és attól még valaki ember marad, hogy egy más korszakban, egy más rendszerben tisztességesen, normálisan végezte a feladatát, és esetleg ezt meg tudja tenni ebbe a rendszerben is, ami az